Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csúlya Imre színművészt, az Örkény Színház
jó napot
tagját.
Kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát mondhatjuk, hogy véget ért a színházi évad, legalábbis az Örkény Színházban a klasszikus színházi évad, mert úgy tudom, hogy próbák azért még vannak, mégpedig a következő évad első bemutatóinak a próbái zajlanak, de előadások már nincsenek, tehát ilyen tekintetben a színházi évad végére értünk. És hát ezzel véget ért tulajdonképpen a két hónapos sátorozás is a Városmajorban, hiszen az elmúlt hetekben a Városmajori Szabadtéri színpadon játszott az Örkény Színház, mert hogy felújítják a színház, a teátrum teljes nézőterét. Mácsai Pál még a Városmajorba költözés előtt valahogy úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen minden színész a lelke mélyén egy kicsit vándorszínész, így talán elviseli azokat a kellemetlenségeket is, ami egy ilyen költözéssel együtt jár. Voltak éppen ez tényleg azt jelenti, hogy a színésznek az a lényeges és az a fontos, hogy játszon és színpadon legyen, teljesen mindegy, hogy az sátorban történik, miközben a májusi eső a sátortető ponyváját veri?
Hogyha ez a helyzet, ugye hát én voltam vidéki színész 6 évig, tehát én nagyon sokat tájoltam, és hát legkülönbözőbb, legelképzelhetőbb.
Ott sem voltak mindig komfortosak a körülmények.
Messze nem beszélhetünk komfortos. Például egy bonyhádi kis művelődési házba játszottunk, de nem érdekelt minket az, hogy milyenek a körülmények. Egy picit talán a koncentrációnknak erősebbnek kellett itt lenni, azért itt nagyon sok külső zavaró tényező volt. A forgalom,
hát, a behaladszottak a járművek.
Az összes sziréna, minden. A templom harang, ugye akkor azt is tudtuk, hogy az mikor fog megszólalni, úgyhogy akkor egy picit hangosabban kellett beszélni, tehát, de mondjuk meg voltunk segítve mikroporttal.
Hát ez egy kicsit tréning is talán.
Egy tréning is, abszolút lehet mondani, hogy ez egy tréning volt, egy koncentrációs tréning.
Egyébként az jut eszembe mindenről, amit Latabár Kálmán mondott, hogy a színház az voltaképpen ott van, ahol ő van. Tehát, hogy színházat mindenhol lehet csinálni, egy pajtában, egy kis helységben.
Abszolút. És nekem van egy önálló estem, amivel járom az országot, sőt, hajléktalan vonaton is felléptem már, vagy 3-szor, akkor ott van azoknak, akkor oda viszem az emberekhez úgymond színházat.
Az évad vége, bár ugye szóba került már, hogy próbák még zajlanak, de azért az évad vége az, ha óhatatlanul azért elhozza egy kicsit a szabadság kellemes érzetét is. Azért is hozom ezt szóba, mert nem is olyan régen készítettek egy felmérést, hogy kik játszanak a legtöbbet a fővárosi színházakban, és én azt láttam ebben az összegzésben, vagy számszerű összevetésben, hogy az Örkény Színházban Gálfi László és Epres Attila áll az élen legtöbb előadás számmal, de rögtön utánuk ön következik. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy hónapban azért 20-25 este játszik és színpadon van. Azért ez megterhelő.
22, igen. Ráadásul én még vendég vagyok a katonában.
Igen, a Portugálban. Hát 17 éve, vagy 18 éve.
400 valahanyadik Portugálon. Egyrészt, amikor vége az évadnak, akkor úgy leesik az embernek a szívéről a nagy kő. Ugyanakkor meg picit meg is hal a színész, én azt gondolom. Vagy én legalábbis így élem meg.
Hogy ez mit jelent?
Vége van egy, vagy például, hogyha lejátszunk, kijátszunk egy előadást, és leveszik, akkor egy picit meghal a színész. Így van a nyári, tehát az évad végével is. Akkor ott, ami olajozottan működött a színész lelkébe, szellemiségébe, érzelmeiben, annak ott vége van, és én mindig megijedek a nyári szünettől, hogy tudom-e majd ezen a jó beolajozott, begyakorlott, jó értelembe vett rutinnal felszerelkezve, tudom-e folytatni majd szeptemberben.
Hogy elveszhet hogy valami
nem,
ez
hogy
alatt?
Nem veszítem el a képességemet.
De ez valami bizonytalanság érzed, hogy mondjuk 2-3 hónap alatt?
Szerintem ezt mindenki így érzi, csak én be is vallom. Szerintem ezt mindenki így érzi, mert ez így van, így van. Az évad kezdés a születés, élünk, aztán egy kicsit meghalunk az évad végén, mert elfogy a feladat.
De akkor érez óhatatlanul valami bizonytalanságot, hogy majd szeptembertől vagy októbertől hogyan folytatódik, vagy így folytatható-e?
Olyan nagyon nagy bizonytalanságot nem érezhet az ember, mert hiszen tudom, hogy 33-4 éve persze tudott folytatódni. De mondom, ez egy ilyen érzet. Ez egy érzet, hogy hát elmúlt valami, letettük a pontot, és kész, vége. Szeptembertől egészen új közönségnek újra kell fogalmazni ugyanazokat a dolgokat, ami persze megy, hát van rá próba, van rá nyáron az ember, például most itt vagyok a negyedik Henrikkel meg a Falstaffal, most napra kész vagyok, úgy értem, hogy olyan 70%, 80%-os a szövegtudásom, de azt nyáron bizony karban kell tartani, melegen kell tartani, mint a töltött káposztát, hogyha folyamatosan jönnek a vendégek, akkor mindig legyen forró töltött káposzta.
Akkor a nyár az a színész számára, vagy az ön számára korán sem úgy néz ki, hogy akkor kinyitjuk a nyugágyat a kertben, most valamikor, júniusban, és aztán majd augusztus végén összecsukjuk.
De kinyitjuk, csak nem augusztus végén csukjuk össze, hanem 5 nap múlva, 10 nap múlva, aztán 20 nap múlva megint kinyitjuk, aztán 3 napig fekszünk rajta, aztán megint becsukjuk, aztán így, meg hát szerencsére én forgatok a nyáron, úgyhogy.
Ez a valami Amerika
3. Úgyhogy ma jövő nyáron az lesz, hogy kinyitom a nyugágyat, és ameddig csak lehet. De mondjuk a kertészkedés is ugyanilyen nyugágy. Nálam olyan érdekesen működik, hogy gyomlálás közben jutnak a legjobb gondolatok az eszembe, akár versről van szó,
színházzal kapcsolatban,
igen. Mert akkor ugye gyomlálok, és kikapcsoltam az agyamat, mert most nem foglalkozok színészettel, mert gyomlálok. És ahogy húzom azt a rohadt gyomot, egyszer csak beszivárok, betűrem az agyamban különféle gondolatok, vagy elvi megoldások, egy hangsúly, egy szituációs valami, hogy hú, azt, hogyha ő úgy csinálja majd, akkor azt én úgy csinálom, és akkor ezt meg lehet beszélni a kollégákkal, hogy te az jutott eszembe otthon. És erre nagyon jó a kert.
Említettem én az imént ezt a fajta bizonytalanságot, hogy azért esetleg bizonyos vonatkozásban vannak ilyen kísértő érzések is a színészben, de az is érdekelne a más felől, vagy másik oldalról, hogy a bizonyosság, vagy az elégedettség az mit is jelent a színész számára, mondjuk akár így évad végén, amikor így visszatekint az évadra, amikor egy kicsit ezzel a belső mércével mondjuk megméri a teljesítményét, a színészi teljesítményét, meg egyáltalán például egy este, egy színházi este után, vagy akár egy próba után, amikor mondjuk egy olyasfajta elégedettség érzete lehet, hogy azt mondja, hogy na most ez sikerült, ez most azért úgy ott van.
Ilyen magabiztosságérzés akkor van, hogyha én tudom, hogy maradéktalanul mindent megtettem azért, hogy másnapra tudjam a következő jelenet szövegét. Például. Ez van. Viszont ott van az örök kétely. Mert hiszen nincs hibátlan előadás, nincs hibátlan este. Mindig van valami, amit valamitől, mit tudom én, egy néző elköhenti magát, és akkor már egy intimebb megfogalmazás már nem jutott ki a nézőtérre, akkor annak kész. Az napra nem sikerült tulajdonképpen. Ha az ember ügyesen lavírozik a nézők őszi, tavaszi náthájával, akkor ezeket ki lehet ilyen angolna-szerűen kerülni. Hát ilyen végleges megnyugvás, vagy magabiztosság, vagy önválveregetés az nincsen természetesen. A kétely van, a kíváncsiság, mit szúrtam, hol csináltam jól, abba viszont akkor meg lehet erősödni, tehát az önbizalomra ad okot, és az fontos azért, hogy az ember be tudjon menni hétről hétre, estére a színpadra, hogy legyen önbizalma, nélkül nem lehet bemenni. De az a nagy büdös megnyugvás, az nem lehet, nincs.
Azért is jutott ez eszembe, mert van egy legendás történet Páger Antalról, aki állítólag ült a filmgyár kisvetítőjében, amikor éppen elkészült a Ranódi film, a Pacsirta című film, amivel aztán később Cannes-ban ő meg is nyerte a legjobb férfi alakítás díját, és levetítették ezt a filmet, és amikor a filmgyár kisvetítőjébe felkapcsolták a lámpákat, akkor Páger Antal halkan csak annyit mondott maga elé dörmögve, hogy egészen a hatásom alá kerültem. Ilyen akkor nagyon ritkán van, gondolom, egy színésznek, amikor azt mondja, hogy na most ez valóban, ez, amit ott filmen megcsináltam, vagy a színpadon megcsináltam, most úgy érzem, hogy na ez úgy a helyére került, és ez ott van.
Azért van ilyen, hát azért álszerény se akarok lenni, van ilyen. Uh-huh. Van ilyen egy-egy Tóték után, van ilyen. Egy-egy Eddie Carbona után volt ilyen. A Polonius után szokott lenni, hogy na, ezt most jól megcsináltam, sikerült. Te ilyen sikerélmény ez inkább.
És mondjuk ilyen szempontból? Vagy
én a kollégáim hatása alá szoktam
kerülni. Ezt akartam éppen kérdezni, hogy ilyen szempontból például figyeli, vagy érzi a kollégáit is, hogy hú, most ez...
Hát úgy képzelje.
Volt ilyen?
Pont a Poloniusnál fordult elő, jön be a színész király, meg a királynő, a Pogány Gyurka, meg a Gálfi, és a Gálfinak van egy nagy monológia, és tártott szájjal néztem, és annyira lenyűgözött a játéka, hogy elfelejtettem megszólalni. És ott sutyorgott valamit a sugó, azt még érzékeltem, és akkor észbe kaptam, hogy és akkor és akkor bemondtam a végszót. Vagy később, most legutóbb, az utolsó ügynök halálán volt ez. Annyira jó volt az az utolsó jelenet, hogy tártott szájjal néztem a kollégáimat, köztük a Gálfit és a Kerekesévát, meg a Molnár Áront, meg a Ficát, és tudtam, hogy meg kell szólalni, és tudtam, hogy valamit feltörni kell, ilyesmit kell nekem mondani, és képzelj, az jött ki belőlem, hogy föl kell törnöd a dzsungelt. Hát nagy erőfeszítésükbe került, hogy ne röhögjenek. Szóval hogy ilyenek érdekes módon ilyenek van. Tudja, miről szól? Ez arról szól, hogy igenis egy színésznek tudnia kell, és szerintem általában 99% a színészeknek tudja is, hogy mi az, amikor jót csinált, és mi az, ahol
hibázott. Tehát van egy ilyen belső mérce, ami azért úgy.
Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Nem kell ezért külön megveregetni a saját vállát az embernek, de ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan tudjon ezen azért nem könnyű pályán haladni, ahhoz kell a önbizalom, kell a magabiztosság és a sikerélmény. Sikerélmény, hogy na.
Tehát a visszajelzés.
Visszajelzés, meg az, hogy én tudjam, hogyha mindent megtettem, na, például, na, hogy ne dadogjak ott össze-vissza. Úgy különösebben én nem szeretem megnézni a filmjeimet vissza, mert nem tudok már rajta semmit változtatni, viszont úgy nézem, hogy megcsináltunk-e mindent a rendezővel, a kollégákkal, meg én is, amit akartunk, abban a snitben, vagy abban a jelenetben. És hogyha azt látom, hogy igen, annak a vezérmadzagnak a mentén haladtunk, amit ott kitaláltunk, akkor azt mondom, hogy na, jól dolgoztunk. Az, hogy közben még észreveszek valamit, hogy hú, ott nem kellett volna ennyit, ekkorát kacsintani, most csak egy példát mondok, az már nem érdekes, de az, hogy én ellenőrzöm, hogy jól végeztük-e a dolgunkat a rendezővel, az érdekes módon bennem így.
De az evidens, hogy amikor 6 órakor bemegy a színész a színházba, akkor azért minden tekintetben a maximumra, hogy hát úgymond a tökéletesre törekszik, mert hát ugye az a közönség van ott aznap este, nem nagyon lehet nekik azt mondani, hogy hát bocsánat, most ez nem sikerült annyira jól, tessenek visszajönni holnap vagy holnap után, mert azon az estén az a közönség van.
Igen, ezért járok én be 4:30-ra a színházba, és nem 6-ra.
És mit csinál 4:30-től?
Akkor átnézem egyszer, de lehet, hogy 2-szer, ami nehezebb, azt 3-szor átnézem a szerepemet, a szövegemet, egyrészt ráhangoló, aklimatizálónak, hogy mondjam, hogy átvegyem a hangulatát a színháznak, annak, hogy most be fogok menni, annak, hogy most egészen más közönség jön, mint tegnap jött, nem lehet úgy játszani, mint a tegnapi közönségnek, ezek ilyen hogy mondjam, hát ez az izgalmas, ez a csiklandós ebbe a szakmába, hogy mindig más nézőknek kell megfelelni, úgymond. De ez ugyanakkor jó játék is, mert nyilván ma máshogy fognak reagálni, mint tegnap. Ez nagyon egyszerű, illetve hát nagyon...
Ez nem, mindig nem érződik a színész számára? Ezek a reakciók, mert vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen már az előadás kezdet előtt néhány perccel a nézők, ahogy beülnek a nézőtér a zsizsegésből, is lehet következtetni majd arra, hogy milyen is lesz majd az a közönség, és ennek függvényében milyen lehet az
az első 20 másodpercben is lehet érezni. Egy nagyon furcsa dolgok volt, ugye hát 400-on túl vagyunk a portugállal, és nagyon sokszor fordult elő, hogy az tegnap esti nézők hahotázva, sírva röhögtek. A mai nézők meg úgy decensen kaszarásznak, és nagyon nagy csöndek vannak. Ilyenkor nem szabad megijedni és elkezdeni ráspilázni, hanem akkor ilyenkor tényleg a szakma. Csináljuk meg azt, amit megrendezett a rendező, amit közösen kitaláltunk. És akkor nem kell szomjazni a sikert, mert tegnap élveztük, de ma ez nem az a közönség, ezek decensebbek, figyelősebbek, és ugyanúgy szétverik a házat a végén, mint a tegnapi hahotás közönség. Ez nagyon érdekes, és ezt nem lehet kiszámolni, hogy mikor jön ez vagy az a fajta közönség. Nyilván ez spontán alakul így a közönség aznapi összetétele, de ez nagyon érdekes, és ijesztő, amikor nem úgy reagálnak, mint tegnap, vagy ahogy máskor 670-szer reagáltak. Ezek most miért? Mit kínálok rosszul? De ezt gyorsan el kell felejteni, erről le kell szállni, erről a cuccról, és kell a szigonyú szakmából csinálni a jeleneteket.
Ez a teljesítmény, vagy erre a maximális teljesítményre törekvés kapcsán az jutott eszembe, hogy több interjúban is mesélt az édesapjáról, aki ugye asztalos volt,
ja.
És szinte a végletekig precízen munkálta meg azokat a darabokat, amikkel dolgozott, azokat a tárgyakat, amikkel dolgozott, és már senki nem látott azon semmilyen hibát, és ő még mindig tökéletesre próbálta csiszolni azt a munkadarabot. Mondhatjuk talán azt, hogy ez ilyen családi véna, vagy családi örökség?
Hát nyilván, hát ezt láttam otthon, nyilván én magam is arra törekszem, hogy, mindent megtegyek azért, hogy az konyhakész legyen, fogyasztható legyen, netán sikeres legyen, vagy szeressék az emberek, amit csinálok. Hát igen, aztán mondta is egyszer, hát többször mondta, mikor elfáradt volt nagyon, hogy na, apám engem is csak dolgozni tanított, meg pénzt keresni nem. És ebben van igazság.
Azt is mondta többször több helyütt, hogy szorgalmas ember hírében áll. Az mit jelent? Milyen a szorgalmas színész? Például ez is azt jelenti, hogy mondjuk fél ötkor ott van esténként a színházban?
Ez is azt jelenti, igen. Az is azt jelenti, hogy most például, ez egy nagyon régi módszer, de most nagyon nagy hasznát vettem. Én február óta még a húzatlan példányból másoltam ki a szerepeimet. A királyt is, a Henrik királyt is, meg a Falstaffot is. És amikor elkezdtünk a május 3-án próbálni, már a húzott példányt, egyszer csak nagyon ismerős lett mind a két szerep, minden jelenete. És akkor ugye egy hétig ültünk az asztalnál, és akkor ki volt tűzve, hogy 1/1 jelenet, és akkor azt én szépen elkezdtem. Most minden jelenetet legalább már 3-szor lemásoltam. Ettől ez megvéd attól, hogy nekem az az érzésem támadjon, hogy most le kell ülnöm magolni. Mert az rettenet, az nem lehet. Az rettenetes, az lélekromboló, az nem...
Igazi,
nem
van szövegmennyiség.
Rengeteg szövegem van. És ugye a rendelkező próbák meg segítenek aztán tovább lökni a tanulást, mert akkor már tudom mihez kötni, partnerhez, tárgyakhoz, bútorokhoz, járásokhoz, hogy mit hol mondjak, mit kért a Pali. De ez, hogy az ember azért tudja a szöveget, hogy mankóként használja a rendelkező próbán, amikor elkezdi őt bombázni a rendező különböző instrukciókkal, akkor nagyon hasznos. Erre mondom én azt, hogy szorgalom. Meg hát a Gáti tanár úrtól is ezt tanultuk, hogy tehetség kell, szorgalom, meg szerencse ez a pályához. A Gáti József azt mondta, hogy vegyék tudomásul, hogy csak a szorgalmas embernek van szerencséje. És ez nagyon igaz.
És nagy adag szerencse kell egyébként a pályához? Mert például Jordán Tamás azt szokta mondani, hogy voltak éppen a színészi pálya az olyan 10-20%-ban tehetségadottság, és 80%-ban meg szerencse. Azért ez nagyon sarkított, nem? Vagy tényleg így lehet?
50 szorgalom, sőt 60 szorgalom, és az a 30% az a szerencse.
Csúlya Imre szerencsés színész?
Én azt hiszem, hogy igen. Nekem jól alakult a pályám. Jó, hogy úgy alakult a pályám eleje, mert annak most hasznát veszem, mert akkor nagyon sokat tanultam abból. Jókor voltam jó helyeken.
Na, majd beszéljünk még a pálya elejéről is, de most az imént az édesapja révén ugye már családi vetület, vagy családi vonatkozás is előkerült. Ugye a gyermekévek, a gyerekkor, a kamaszkor, az ifjúkor, az ugye Hajdunánáshoz kötődik. Hogyan kerül egyáltalán egy tizenéves hajdunánási fiú kapcsolatba a színházzal vagy a színészettel?
Igen, hát ez 5 éves koromra vezethető vissza, mert a nagyomám rokkant nyugdíjas volt, özvegyasszony volt, és én nem jártam óvodába, mert hogy ő otthon volt velem, vigyázott rám. Viszont neki Szatmár Németiben, ahol kalapgyárban dolgoztak az anyukájával, olyan kulturális élményekbe volt része, ami benne megmaradt, és az neki tetszett, és akkor elkezdte kipróbálni, hogy én hogy szeretem-e a verseket, és hát amíg nem tudtam ilyen olvasni, akkor addig hallomásból, és tanított nekem verseket. Tehát gyakorlatilag ő, hogy tudott volna erről, ő gyakorlatilag, ahogy azt kell egyébként, 5 éves korom óta szépen nyomta vele nekem a verseket, aztán megtanított írni, olvasni. Tehát én az első osztályban nagyon izgága a kisfiú voltam, mert már tudtam írni, olvasni, szorozni, összeadni, kivonni, és rettenetesen untam az órákat, de hát aztán ez a kitűnő tanulóság, úgymond, ez elmúlt a második évtől. Szóval a nagyanyám Mia révén van ez, és kiderült, hogy én fogékony vagyok erre, és akkor, amikor este összeültek szomszédba tanyázni, beszélgetni, mikor kifogytak a pletykából, mindig azt mondták, hogy Imi, mondj egy verset.
Ami most egyébként és a most önálló estjének is ez a címe.
Ez is a címe, igen, hogy Imi mondj egy verset. És én ott tapasztaltam meg azt, hogy mi az, hogy közönség elé kiállni, mi az a közönség reakciója, mi az a csönd, amikor olyan az angyal átsuhan a szobán, mert az áhid megfogja őket, a katarzis. Nem tudtam, hogy ezek mik. Csak ezeket én megéreztem, és megtanultam ott kicsi kölyök fejjel, az idős emberek voltak az első közönségem. Akkor nagyon, nagyon nagy kultusza volt az amatőr színjátszóknak. És ott Vajdonánáson volt 3 irodalmi színpad is, és én mindenhol bepofátlankodtam. Úgyhogy ez akkor oda vezetett, hogy 17 éves koromban felismertem azt, hogy hú, én ezt a színészetet úgy tudnám csinálni, hogy néztem a tévébe a bárgereket.
És a szülei támogatták?
A bárgereket, a Kern Andrásokat, a többieket, a Latinovicsot, a Sinkovicsot. Hát nem, megijedtek, nem támogattak. Nem, sőt, megpróbáltak.
Féltették?
Igen. Igen, ugyanis elképzelhetetlen volt az, hogy ahogy az előbb kezdte fogalmazni, hogy Hajdunánásról 17 éves gyerek eljusson a fővárosba, Budapestre, ahol a színészakra 1100 jelentkező van, és csak 30-at vesznek föl. Hát ez azért elképzelhetetlen, hogy az onnan egyszer csak sikerül. Úgyhogy semmiféle ilyen tudományos segítségem otthonról, könyvtárba jártam Orvaszájba, meg ezekbe az irodalmi színpadokba, meg aztán Debrecenbe ugye leérettségiztem, és elmentem a Kossuth Egyetemre, kirúgattam magam a felvételén.
Ja, hogy felvételizett, de...
Mert ha már tanárnak kell lenni, akkor legyek gimnáziumi tanár, de tudtam, hogy ahhoz nem elég az én tudásom. Viszont ott a professzor urak kérdezték a szóbelin, hogy fiatalember magam, miért jött ide? Mondom, elnézést kérek, én már megyek, és nem akarom rabolni az idejüket. Én tulajdonképpen színész akarok lenni, és azért jöttem ide, de tudtam, hogy ide nem elég a tudásom, hogy ide fölvegyenek. Micsoda maga színész, akkor átrajult ez az 5 tisztes őszes halántérgú pasi, és azt mondja, mondjon már nekünk valamit. És akkor ott egy 20 perces felvétel, előfelvétel itt a színművész. Előadtam nekik mindent, Móriczot, verseket, Petőfit, Adit. Pontán volt egy színművészeti előfelvétel, és mondták, hogy fiatalember, sok szerencsét. Na és akkor volt ott Debrecenben stúdió, onnan került ki az Eszenyi Enikő is, Varga Marika, Szarvas Józsi, Kerekes Laci.
És akkor ez jött a színművészeti előtt?
Ez volt, igen. Ugye hát én kihagytam egy évet, és akkor képesítés nélküli üzemi népművelő voltam egy állami
gazdaságban. Hát az is egy érdekes dolog. Mit csinál egy képesítés nélküli hát üzemi népművelő a hajdunánási állami gazdaságban?
Voltak ilyen vetélkedők, hogy a mezőgazdaság szocialista kultúrája. És akkor ebből volt városi forduló, volt megyei. És akkor eljutottak a megyeire, és a tehenészekhez mentem ki hajnal fél egykor, a busszal mentem ki velük, mert ők akkor dolgoztak 1:30-2:00, almoztak, fejtek, és akkor Adi volt valahogy a téma, illázták a ganajt, mentem utánuk, és mondtam nekik az Adit. Ők figyeltek egyébként, mert hát tudták, hát
ez fantasztikus képsor.
Menjük el a rohadék vetélkedőre, de figyeltek. És képzelj el, hogy megnyerték a tehenész szakosztály, vagy ágazat. Megnyerték ezt a versenyt. Úgyhogy ott is volt sikerélményem. Hát ezek voltak a főmunkáim, meg csináltam egy fantasztikus szilvesztert. Nappal csináltam a gyerekeknek röhög az osztályt. Találtunk a régi tanyasi iskolának a padlásán 30-as évekbeli padokat. Azt még gyönyörűen faragott, gömbölyített iskolapadok voltak, fantasztikus volt.
Csúlya Imre színművész a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.